Te vagy az egyetlen, aki méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk téged. És most is hívunk, Urunk, te látod az én lelkemet, Urunk, tudod, hogy mit kell nekem segítened. Nagyon szeretnék mindent elmondani tényleg, amit te rám bíztál, amit te szeretnéd, hogyha továbbítanék. Könyörgöm, Uram, azért is, hogy erősítsd meg benne az én értelmemet, a békességemet te erősítsd meg az előadás alatt is. Kérünk, hogy légy velünk a te dicsőségedre is. Eléd visszük most is Robit, aki Amerikában van. Kérlek, hogy te vigyázz rá és családjára. Vigyázz rájuk testileg és lelkileg egyaránt. Vigasztal, gyógyítsd őket, hogyha szükség van erre. Derítsd fel az ő szívüket. Te megteszed és szereted a mi imádságainkat, hogy hozzád irányítjuk ezeket. És most is nagyon szeretnénk téged látni a dolgok mögött. Nem magamra szeretnék, Uram, nézni, hanem te rád, és te rólad szeretnék mindezekkel a dolgokkal beszélni a te dicsőségedre. Ámen. No, hát az az előadásom címe, ugye, hogy Isten tánca, élet a gyülekezeti kisközösségben, és egy laikustól, ugye. Én, amint a kis bemutatkozó beszélgetésben is nem hangsúlyoztam, hát rákérdeztek a lányok, hogy mivel foglalkozom, én egy biológus vagyok, és gyógyszerkutatással foglalkozom, és egy kicsit az állatoknak az agyához értek, az állatok agyának a működéséhez, agykutatásban dolgozom. Már 2002 után, amikor megtértem, akkor csatlakoztam ugye a nagyváratéri gyülekezethez, és ott majd presbiter lettem, majd vezetőtárs lettem az IFI vezetésében, illetve most már felnőtt fiatalok közössége. 8 éve presbiter lettem, elvégeztem majd az emlegetett bibliaiskolát, ami itt is folyik most éppen, tehát a szombatonként, minden hónap második szombatján. És hát sok nagyon frankó könyvet elolvastam, de főleg, ami legtöbbet jelent számomra, az, hogy péntekenként egy kis közösségben, egy fiatalokból álló kis közösségben tanulmányozhatjuk együtt a Bibliát, és na hát ezzel kezdeném azt, hogy beszéljek az én motivációimról, amiért ezek a kis közösségem a szívem csücskében vannak. Amikor megtérésem előtt azért mentem el egy ilyen, hát ez egy kis bizonyságtételi rész is, azért mentem el a nagyváratéri IFI-nek annak idején még a felvidéki csendes hetére, mert szembesültem azzal, hogy a körülöttem levő világ az teljesen működésképtelen, és magamban is óriási csalódtam. Nem akartam én ezekhez a kegyeskedő valakikhez tartozni, de újra is újra hívott az akkor már megtért húgom ebbe a kis közösségbe, és végül úgy döntöttem, hogy mégiscsak elmegyek erre a csendes hétre, és az volt az egyik fő észrevételem, hogy itt megnyugodhatok, és itt a világ bár nem működik, de ez a kis része, ez működik. A következő, amivel találkoztam, az a gyakorlatias és megmagyarázhatatlan szeretet volt. Ennek egy olyan példája ütötte meg az én szívemet annak idején, hogy igazi kis csóró PhD-s egyetemista valami voltam én akkor, 2002-ben, és volt egy elavult mobiltelefonom, már talán az első, és nyilván nem volt rajta elég pénz. És ebben a kis közösségben észrevették ezt, hogy nem tudok hazatelefonálni. És volt egy testvérpár, nem akarok inkább senkit se név szerint megnevezni, aki közül valaki észrevette ezt, és odaadta ott Szlovákiában, az ő Szlovákiában felvidéken, Liptó-Szent Miklóson volt ez a csendes hét, és odaadta a telefonját, és aztán elvonult onnan, és én telefonálhattam, Hát én tudtam, hogy ha éppensége van pénz az én telefonomon, még akkor sincs annyi, hogy felvidékről hazatelefonáljak, mert ugye a roaming díj, meg egyebek. És ez engem annyira szíven ütött, hogy először vagyok itt, és akkor mégis van valaki, aki egyáltalán figyel rám ebben a kis közösségben, 20-valahányan voltunk azt hiszem felvidéken, és nem csak, hogy figyel rám, észreveszi azt, hogy van valami szükségletem, hanem hát azonnal adja a telefonját, és azt csinálok azzal a telefonnal, amit akarok, és hogy annyit költök róla, amennyit akarok. Na, de haza telefonáltam, és ez nagyon-nagyon jól esett. Aztán ebben a kis közösségben találkoztam először azzal, hogy az evangéliumot értelmesen elmondták nekem. Tehát, hogy ez nem is kevés talán, mert hányszor hallja egy ember életében, nem tér meg, nem érti, eljár esetleg istentiszteletekre, nem ért belőle semmit, és mégis ott van, de nem jut el az értelméig sem. Nem hogy a szívéig, de az értelméig sem jut el. És hát ott nekem értelmesen elmondták, és akkor már munkálkodott bennem az Úr, és ezt tovább is tudtam adni olyan értelme, hogy elmeséltem, hogy ez egy logikus dolog ez az evangélium, és hogy én nem hiszem ezt az egészet, de azért meg kell adni, hogy logikus dolog. Logikus az, hogy valami nincs rendben a világban, az világban bűn van, sőt, bennem is van bűn, és egyetlen jó van, aki tud ezért fizetni, és a bűnt, büntetését magára veheti, az pedig csak az Isten lehet. És hát ez a Jézus. Aztán ebben a körben tárult fel előttem a Biblia is. Aztán a szocializációm ebben a közösségben indulhatott, vagy folytatódhatott igazából. Ez nem kevés dolog, mert én most is volt róla szó, szocializáció része az is, hogy én általában így szeretek előadást tartani, és a földet nézni, és úgy beszélni. És éppen most mondták nekem, hogy erre már figyeljek, hogy nyitottabb legyek, a kontaktust jobban tartsam az emberekkel. És én ezt tudom egyébként, és törekszem rá, de mégis nehezemre esik. Ez is a szocializáció része, hogy az ember ezeket a dolgokat megtanulja. Aztán a tanulja, tanulgatja, fejlődik benne, nagyon nagy lehetőség van itt számunkra ebben. Aztán a páratalálási lehetőségek, a bemutatás jelentősége. Hát igazából, hogyha ismerkedtem, és valamiféle kapcsolat kialakult, az mindig szinte megelőzte azt, hogy bemutattak a gyülekezetben valami lánynak, vagy megismerhettem áttételesen, és nagyon nagy lehetőség volt ez számomra. Még egyedül vagyok, mondjuk, de hát ez még nem jelent semmit. Aztán itt ismerhettem meg azt is, hogy mit jelent tényleg felelősséget vállalni egy csoportért, egy gyülekezetért. Mondtam, hogy én egy presbiter vagyok már a gyülekezetben, és hogy is mondjam, tehát meg vezetője ennek a pénteki alkalomnak, de én igazából már előbb éreztem ezért felelősséget, mielőtt vezető lettem volna. És ez tök jó, tehát hogy ez a sorrend bekövetkezett. Aztán csodálatos volt az első ima közösségnek a megszervezése. Igazából azért szerveztük meg annak idején, mert észrevettük azt, hogy a férfiak nem, tehát hogy csak egy-két ember imádkozik a csoportban, és főleg azon csodálkoztunk, hogy a férfiak nem imádkoznak. És nem ért, tehát hogy én viszonylag hamar felbátorított erre az Úr, de szerettem volna, hogyha mások is felbátorodnak rá, más férfiak is, és akkor megszerveztük az első férfi ima közösséget. És tényleg bekövetkezett az áldás, hogy nálunk, a mi kis közösségünkben mindenki imádkozik a férfiakkal az élen. És mindenki úgy jön oda, hogy hát nem hogy imádkozni, de megszólalni se fog. Tehát nem gond, semmi gond, de mondom neki, hamarosan majd le kell állítani téged, és annyit fogsz beszélni. És valahogy csoda mód, de ez bekövetkezik legtöbbször. Aztán vezetőtársként, harcos társak között érezhettem itt magamat. Nem tudom, nektek jelente valamit az, hogy én ezt itt ismerhettem meg, hogy valami komoly feladatod van, és ebben a komoly feladatban, amikor tudod, hogy az a vezetőtárs vagy szolgálótárs van a mögötted, onnan nem kaphat semmiféle támadást. Hogy ez kis dolog vagy nagy dolog, én nem tudom, én nekem nagy dolog volt ez, hogy ezt is megismerhettem még ifi vezetőtársként, hogy tényleg biztonságban érezhettem az én hátamat. És majd a következő nagy kis közösség, amiben részt vehettem, az itt a filmklubnak a kis csoportvezetői közössége, és itt már nem csak egy emberről tudom, vagy egy vezetőtársamról, hanem az összesről tudom, hogy mindegyik biztos lehet benne, hogy őszintén elmondja a véleményét, és én is elmondom, de egymást hátba nem fogjuk támadni, és biztonságban vagyunk egymás körében. Biztos a hátunk, hogyha ott van a vezetőtársunk. Tehát ez egy fantasztikus érzés. Az az igazság, a világban ezt nem tapasztalom. Tehát, hogy a furkálódás, ami megy, az brutális. És végül itt láthattam tényleg Istennek a megváltoztató szeretetét, ahogy tényleg az ima közösségeken keresztül, hogy nyíltak ki az emberek, hogy vonták be Istent az ő életükbe, és változott meg az életük. Aztán hát itt ismerhettem meg, ezeken a közösségeken keresztül ismerhettem meg a filmklubot is, és a bibliai iskolát is természetesen. Az első kérdés, amit felvetettem, csak innom kell egy kis vizet, hogy egyáltalán hol találkozunk a Bibliában? Én mondom, hát látjátok, hogy a szívem csücskében vannak ezek a kis közösségek, de el kellett gondolkoznom azon, hogy mégis ennek hol találjuk az eredetét. Hol indult el a kis közösség egyáltalán a Bibliában? Ami gyakorlatilag az emberi történelmet is leírja, leglényegesebb részeit leírja. És akkor hát első ugye találkoztam a Noé és családja, az özönvíz, hogy ez egy tipikus kis közösség volt, ugye, mivel Isten azt mondta neki, hogy építsenek egy bárkát, és ezáltal meneküljenek meg az özönvíz elől, mert az ember haragos az emberre a bűn terjedése miatt Isten, akkor ők bizony hallgattak arra, és egy kis közösséggel bárkát építettek, és megmenekültek. Aztán Ábrahám elindulása is eszembe jutott. Ott volt Úr városába, ha jól emlékszem, Úr Kasszidim, vagy Úr városa, és egyszer csak megtudta, hogy ő neki mennie kell, és egy sokkal jobb helyet ígért neki Isten. És ő el kellett, hogy induljon. És el is indult. És gondoltatok bele abba, hogy milyen nagy dolog volt elindulni úgy, hogy nem egyedül, hanem vagy 100 emberrel, tehát a szolgálókkal, családdal, édesapjával, mindenkivel együtt elindulni. És ez egy nagyon komoly közösségi és egyéni döntés volt. Aztán a következő, ami nagyon fontos jelenet, amikor Isten szövetséget köt Ábrahámmal. Nem tudom, mennyire emlékeztek erre, mennyire ismeritek ennek a lényegét, de ugye akkor nem csak Ábrahámról volt szó, hanem Ábrahám utódairól is szó volt, tehát a jövő kis közösségéről, vagy közösségéről, Isten népéről. És a szövetségnek tudni kell, nem tudom, tudjátok-e, de azt mindig a nagyobb köti a kisebben, és az úgy történik, főleg ebben az ókorban, a távol-keleten úgy történt, hogy bemutatták azokat azt a jelenetet, hogy miben kell részt vennie, mit kell elszenvednie a kisebb szövetségkötőnek, akkor, hogyha megszegi a szövetséget. És ugye ott úgy történt, hogy állatokkal mutatták be, kettévágott állatok között kellett elmennie a szövetségkötőnek, a kisebbik szövetségkötőnek, és ezzel azt tudta meg, hogy mi vár rá, hogyha megszegi a szövetséget. Csak hogy itt valami egészen más történt. Isten égő kemence formájában ment végig a szétvágott húsdarabok között. ugye ilyen tüzes fáklya, kemenceként ment közöttük el. Tehát itt valami, éppen a nagyobbik szövetségkötő, az vállalta a következményeket. Tehát jelezte előre a jövőt. Aztán biztos emlékeztek, mindenki ismeri, aki olvassa a Bibliát, a Dávid asztal közösségére és Mefibósetre. És annak meg az ugye a története, hogy ő volt az egyetlen túlélő, azt hiszem, a Saul családjából, Jónatánnak a fia, akit az asztalához rendelt Dávid, és ott ehetett mindig Dáviddal a pompában, barátságban, közel a tűzhöz, szeretetben, ahol legnagyobb biztonságban volt. De közben Sánta volt, nem csak hogy rossz származású, hanem Sánta is volt, de ezből nem látszott semmi, amikor az asztalnál ült. Mert az asztal eltakarta, az a vacsora közösség, az az ebéd közösség, az eltakarta neki. És végül itt látjuk aztán, hogy Jézusnak a kis közösségét. Ehhez ezt felolvasnám egy szakaszt, egy érdekességet, hogy hogy alakul ez a kis közösség, és mi benne a fontos. Máté 5.1-től olvasnám. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték az prófétákat, akik előttetek éltek. És végül a hegyi beszéd végéből olvasnám. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, amikor tanított, ugye, a sokaság álmélkodott a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Sok minden föltűnhet ebben a szakaszban, de azért látszik egy jelentéktelennek tűnő apróság. Nem tudom, észrevettétek-e. Méghozzá hogy amikor fölment a hegyre, akkor oda mentek hozzá a tanítványai. És elkezdett a hegyi beszéd során tanítani a tanítványait. És milyen furcsa, hogy amikor a hegyi beszédnek vége van, akkor a sokaság álmélkodott az ő tanításán. És nem végül ezzel foglalkoztunk ugyanebben a körben, a pénteki körben, a hegyi beszéddel sokáig még foglalkozunk is. És az az érdekesség, hogy ez megvilágította számomra azt, hogy mi ez a boldog mondások. Legtöbb ember a boldog mondások során igazából ilyen nagy teológiákat gyárt arra, hogy mit jelentenek ezek a boldog mondások. De amin keresztül igazán meg lehet fogni talán, az, hogy ezeken a boldog mondásokon keresztül Jézus mindenkit meg akart szólítani. Tehát nem csak a tanítványait, hanem abba a körbe, ami a boldog mondások leírják, nézzétek majd ezt szerint végig egyszer, abba mindenki beletartozik. Mindenkit szíven ütött ez a megszólítás, ezek a boldog mondások, ezek megszólítások végig. És ennek volt az eredménye az, hogy a boldog mondások végén, illetve majd a hegyi beszéd végén már sokaság álmélkodott az ő tanításán, mert ő mindenkit megszólított. Hát mi csak kis közösségeket szeretnénk, de nagyon bízunk benne persze, hogy Jézus valahogy a népét is fogja majd bővíteni. Aztán hát az első gyülekezet, ugye ismerik a leírását, én azzal most nem szeretnék külön foglalkozni. ahogy mégis gondolkoztam arról, hogy, ugye mi lehetnek még a kisközösségeknek az eredete, illetve mi lehet az, ami lényegi jellemzője a kisközösségeknek, akkor mindenkinek azt hiszem eszébe jut az, hogy ezt írja az ige itt a János 13.35-ben, 34-35-öt olvasom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Hát ez megint csak, ez mindig újra és újra szíven üti az embert, hogy, arról fogják megismerni bennünket, hogy tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást. És eszembe jutott az, hogy, amikor valaki eljön a mi gyülekezetünkben, ott a Nagyvárad téren, akkor általában érez valamiféle szeretetet, érez valami jó hangulatot. Szoktam mondani, hogy, mi vagyunk Budapestnek a legnagyobb falusi gyülekezete, mégpedig azért a Nagyvárad tér a legnagyobb falusi gyülekezet Budapesten, mert az biztos, hogy, másfél órával az igehirdetés után még ott beszélgetnek az emberek a sarkon, és ott beszélgetnek a templom előtt, mint a, nem is tudom, nem vénasszonyok, mert fiatalok maradnak legtovább szerintem. Szóval nem haza mennek, hazaszaladnak a rotyogó levest ellenőrizni, hanem még mindig ott beszélgetnek. De, őszintén megmondva, mégis sokan azért mennek el tőlünk, mert, senki sem szólítja meg őket. Volt, aki azt mondta, 5 éven keresztül nem szólította meg senki a gyülekezetünkben. Persze eszébe jut ilyenkor az embernek, hogy ő sem szólított meg senkit 5 év alatt, tehát ő, hogy ez, emiatt nem nagyon vállalta a felelősséget. De, mégis, hogyha, ezt a szeretet, amiről ezt írja a Jézus, hogy erről fognak minket megismerni majd, hogy a tanítványai vagyunk, ezek szerint a maga a gyülekezet se tudja teljesen kifejezni. Viszont, hogyha elmész egy ilyen kis közösségbe, ott biztos, hogy ez ki fog derülni. Tehát, hogy ott szeretik-e az emberek egymást, illetve hogy fordulnak az újonnan jövő fele. Ott, akik oda járnak folyamatosan, azokról ki fog derülni, hogy szeretik-e egymást. Még a gyülekezetbe vasárnap be lehet futni úgy, hogy, aztán nem derül ki, hogy annyi ellentét van köztük, meg olyan feszültség szikrázik, hogy nem is gondolná az ember. És érdekes tényleg az, végignézve ezeket a bibliai példákat, hogy bizony, ezért írtam ezt a 3-ból 2-t, hogy gyakorlatilag a 3-ból 2 személye a Szent Háromságnak mindig ott van. Tehát ezekben a kis közösségekben. Azáltal, hogy kijelenti azt, hogy mit kell tenni, kiderül az, hogy, ez vérre is megy, tehát a kis közösség, a bárka, hogy kiszáll be a bárkába, az vérre megy valójában. Kiderül, hogy, néha el kell tudni indulni egyénileg és közösségileg, és ebben is Isten támogat bennünket. Ott van az áldozatban, Isten ment végig a szövetség kötésnek a szétvágott húsai között. Aztán, hát mindenki tudja ugye, hogy Dávid egy ilyen Jézusi előkép, és gyakorlatilag Dávid ilyenkor Jézust szimbolizálja, amikor Mefibosetet befogadja az ő asztalához. És ezt látom a kis közösségekben is, hogy gyakorlatilag én is Mefibosetként érkeztem az én kis közösségembe, még telefonpénzem se volt, és mégis megmagyarázhatatlan szeretetet éreztem azon a mellett, a körül az asztal körül, ami működött. Aztán, hát amikor Jézus tanította az ő tanítványait és a sokaságot, hát természetesen ott volt az Úr. Ott volt Jézus. Aztán természetesen az első közösségben is szent lelkét elküldte. Aztán, és nyilván ahol szeretet van, ott valódi szeretet van, ő ott van. Tehát ott van a három, Szent Háromságból 2. De még majd megteremtjük a kapcsolatot abban az irányba, hogy, bizony, hogy van ott az Atya. Mert azt a legnehezebb megfogalmazni. És akkor gondoltam, hogy ezzel még nem mentünk eléggé mélyre a Bibliában, hogy meghatározzuk az első kis közösséget, amelyikből talán elindulhatott ez az egész, amit én megélek, amiért én szenvedélyt érzek, és azt hiszem sokatok még szenvedélyét érzi. Honnan lehet ez a tűz, ami egészen különlegessé teszi ezeket a kis közösséget, ahol gyógyulnak az emberek, ahol kinyílnak az emberek, ahol szocializálódnak az emberek. És visszamentem a teremtéshez. Ekkor Isten, Ádám és Éva volt jelen együtt, persze a szellemvilág is, és akkor tanította őket Isten. Ez egy csodálatos dolog lehet, amikor az embert a Isten tanítja. Aztán olyan nagy, annyira felemelte Isten őket, hogy képviselhették, és uralkodhattak a földön. És Ádám nevezhette el ugye az állatokat, miközben kereste az ő párját, ugye, mert hogy erről volt szó, hogy Isten választott neki társat, és az állatokat mutatta be először, de elnevezte az összeset, és nem talált párt magának. Lehet, hogy ez csak fiúk között lehetne elmondani ezt a poént, hogy elképzelem, ahogy a világ legszebb majma ott van. De tényleg. És Ádám tudja, hogy nem az ő párja, tehát vagy egy csodálatos kis macska. Olyan kis helymes a tapintása, és mégsem az ő párja. És sorolhatnánk, vagy egy olyan kis mókás, teve vagy valami, és mégsem az ő párja. És hát amikor meg ugye Évát megkapja, az az én párom. Hát az egyértelmű volt. Tehát, hogy jó pofa ez a dolog, hogy ezt végigcsinálhatta Ádám. És azért gondoljatok bele, nem akármilyen szellemi teljesítmény kellett. Ugye én agykutatásra próbálkozgatok, és éppen mondtam, hogy 2000 része van kb. A patkányagynak is. És nem is tudom igazából mindet, nyilván. És milyen az megnevezni, elnevezni minden állatot. Tehát ez fantasztikus szellemi teljesítmény. Aztán ebben a kisközösségben meghatározták számukra azt, ennek a kisközösségnek, Isten benne volt ebben a kisközösségben, hogy Ádám és Éva nem ehet egy fáról. És én erre azt mondom, hogy ez a teljes szabadság. Nekem a világi barátaim mindig azt mondják, hogy miért korlátozta őket ezzel? Hát hol a szabadság? Hogy arról a fáról nem ehettek? És én szerintem meg itt volt az igazi szabadság. Annak a szabadsága volt ennek a kis közösségnek, hogy Isten ellen döntsön. Még ez a szabadsága is megvolt. Ez, hogyha nem tiltja meg, mindegy, hogy mi volt azon a fán, de hogyha nem tiltja meg Isten, akkor nem dönthetett volna, nem került volna olyan méltóságra, hogy Isten ellen is dönthessen. De Isten ilyen kegyelmes volt vele, ilyen nagy, nem bábnak kezelte soha az embert. Ugye ez is egy vád a világi oldalról sok esetben, hogy hát ti keresztények olyan istenetek van, aki bábként kezel benneteket. Mi nekünk egy olyan istenünk van, aki az embert olyan szabadságra emelte, hogy ellene is dönthessen. De ez volt tényleg az eredeti kis közösség. És akkor így jutottunk el az Isten táncához. Aki vajtán volt, az hallhatott már valamit ebből, meg aki olvasta Tim Kellernek a könyvét a hit és kételkedésről, az tudhat valamit erről. Hát nem ez volt legelőször. Az első kis közösség gyakorlatilag maga a Szent Háromság Isten volt. És hát kis közösségnek már még csak párnak se lehet nevezni, úgymond, értsétek jó, mert hárman voltak. És olyan szeretetben éltek, olyan szeretett közösségben a Biblia szerint, annyira tökéletes volt egymás iránt a szeretetük, hogy hát örömmel voltak, igazi nagy örömmel voltak együtt. Úgy mondja ezt Tim Keller, hogy gyakorlatilag egymás kedvét keresték állandóan. Tehát állandóan azt nézték, hogy melyik mi lenne a másiknak a jó. És nem magukkal foglalkoztak, nem maguk körül forogtak, hanem egymás körül forogtak. Ez az Istennek a tánca, hogy egymás körül forogni, nem magunk körül. Talán ezt ismerjük magunknál, hogy mi bizony szeretünk magunk körül forogni. És van, amikor egyszerűen nem látunk ki, mert csak magunkkal foglalkozunk. Nem veszünk észre semmit, mert csak magunkkal foglalkozunk. De Isten sosem volt ilyen. És ez erről még lesz szó azért részleteiben, de ez később is folytatódott amúgy, de még előtte ez a szeretete Istennek, hogy ennyire szolgálták egymást a Szent Háromság Isten, és ennyire kedvét keresték a másiknak, ez olyan örömet okoz nekik folyamatosan, hogy nem elégedtek meg azzal, hogy ők egyedül legyenek, úgyhogy ez a kis közösségük legyen. Ezért teremtették meg gyakorlatilag az embert erre a célra, hogy átadják nekik ezt az örömet, amit ők éreznek önmagukkal. Hogy milyen az egy teremtménynek, aki önállóan dönthet, akinek teljes a szabadsága, milyen érzés az másik félt szolgálni, az Istent szolgálni. Úgy, hogy közben, hát ugye kiderül, erről szól a Biblia, hogy Isten lemond az ő, és megüresíti magát, lemond az ő gyakorlatilag hatalmáról és dicsőségéről, és lejön ide a földre szenvedni az emberért. Tehát, hogy ez az Isten tánca folytatódott a Biblia során, gyakorlatilag furcsa ezt kimondani, de tényleg egyrészt Isten az Atya körül forog az egész, másrészt igazából az ember körül is, hiszen megmenti az embert, és hát hihetetlen milyen mélységekbe megy le az emberért Jézus személyében. És ez tényleg később is folytatódik, ahogy a földre lejön Jézus, ugye szenvedés az egész élete gyakorlatilag állandóan szembesül a bűnnel, amitől teljesen távol van, és életét adja ezért, és ő ajánlkozik erre a feladatra az Atyánál, hogy ezt elvégzi és megmenti az embert. Tehát Istennek is kedvébe jár, az Atyának is kedvébe jár, Jézus Isten, és az embereknek is kedvébe jár, megmenti őket. Aztán biztos hallottatok erről is, hogy ki küldheti a Szent Lelket. Hát ugye azt az Atya is küldheti, meg Jézus is küldheti. Ott meg a Szent Lélek szolgáltatja ki magát, hogy ő megy, ahol őt küldik. Pedig mindegyik, tehát egyenértékű Isten. Aztán egy jutott eszembe még, de nem, ilyen szempontból nem sokat gondolkoztam, hogy a teremtő Istené, tehát ő a bíró is egyben. De erről a bíróságról lemond Jézus javára. És az ítéletkor Jézus lesz a bíró. És ez, amikor lemond a bíróságnak a dicsőségéről, akkor éppen ő szolgálja Jézusnak a dicsőségét, az ő kedvében jár, lemond valamiről. Tehát valójában a kis közösségek valahol itt van a gyökere, hogy Isten nem elégedett meg az ő saját magával való kis közösségével, hogy kedvében járt egymásnak, a Szent Háromság Isten egy táncot folytatva, szinte egy gyönyörűséges táncot folytatva, hanem megteremtette az embert, hogy őt is bevonja. Nem tudott magában maradni az a szeretet, ami Istenben volt a személye iránt, nem tudott magában maradni, és ő szeretett volna még többeket ebbe bevonni, ebbe az örömbe és szeretetben, és ezért megalkotta az embert. Ennyit mondanék egyelőre magának a kisközösségeknek a kialakulásáról, tehát hogy honnan eredhettek, és most azzal foglalkoznék, amikre rájöttem abból a szempontból, hogy mik lehetnek azok a fő jellemzők, amelyek egy ilyen kisközösségre utalnak, egy ilyen bibliai kisközösségre. És akkor a legtriviálisabb, ami pénteki alkalmunknak a mintája. És a mintának az a lényege, hogy hát amikor összejövünk, hetente jövünk össze, és nyáron sincs kihagyás, ez 2 éve van, hogy nyáron sem szünidőzünk, hanem inkább összejövünk, mert talán akkor is szükségünk van őre. És az először a hogy vagy kérdés, hogy mi volt a hétem? És azt eleve történetekben meséljük el. Mindenki azt mondja, hogy ő nem tud most semmit sem mondani a hétről, és valahogy úgy alakul, hogy, hogy már így malmozunk, hogy mikor hagyjam ámba, de nem malmozunk igazából. Én mindig azért vagyok ideges, hogy másoknak nem lesz türelmük ezt a sok mindent el meghallgatni. Tehát óriási nagy szükségük van erre az embereknek, hogy egy kicsit összegezzék a hetüket, elétárják a testvéreknek. Az is érdekes dolog, hogy eleinte csak én kérdeztem az én alkalmakkor, és ugye most már mindenkitől kérdez folyamatosan ezeken az alkalmakon, és nem is törődnek velem, hogy én mit, hogy szeretnék tovább haladni. Ők megkérdezik a másikat, és beszéltetik. De valahogy sosem borul ki a bili, valahogy van akkor a szeretet a társaságban egymás iránt, az a személyek által, és nem, nincs kifakadás, hogy ez már abba hagyhatná. És a másik, a következő ének, imádság, biblia felolvasás természetesen, és hogy feldolgozzuk mi az igét, azt megint csak volt olyan időszak, amikor csak bibliai történeteket vettünk át. Azt néztük meg, hogy Isten hogy az ő embereink keresztül, nem a hit hőshelyén, mindegyik egy igazi bűnös ember, aki előfordul a Bibliába, az az érdekes, hogy mégis azzal hogy bánik, hogy foglalkozik azokkal. De nem azt mondom, hogy kifogytunk a történetekből, de hát most egyszerűen csak mondjuk a hegyi beszédet veszük, az evangéliumot veszük végig, és ugyancsak a történetekről szól megint a dolog, ugyanis mindenkit arra bátorítunk, hogy amikor valami, ahogy értelmezzük az igét, az evangéliumon keresztül, mindig valami saját történettel illusztrálják azt, amit ők megtapasztaltak Istennek ebből a kincséből, amit éppen föltárult előttünk a Bibliában. És hát egyre ügyesebbek a többiek is. Én is ügyesedek lassanként ebben a dologban, hogy történetek folytán azzal illusztráljuk a dolgokat. Aztán a közös imádságot is megelőzi egy ima témagyűjtés, de mondhatnánk erre azt is itt is, hogy igazából ima történetgyűjtés történik, mert mindig akkor is elmondják az emberek, tehát a sztorival együtt mondják el. És őszintén megmondom, hogy szerintem ez az egyik kulcsa ezeknek a kis közösségeknek. Ennél komplexebben kifejezni az, ami velünk van, ami a környezetünkben van, ahogy vagyunk, kapcsolatban vagyunk Istennel, ahogy éppen érzelmileg érezzük magunkat, nem tudjuk mással, mint tényleg történetekkel. És ez folyamatosan tényleg fejleszti Isten. De honnan ered a történetmesélés? Megint csak fölvetődik a kérdés. És hát először megnéztem azt, megint csak a bűnbeesés előtt, a teremtéskor, hogy akkor valóban volt a történetmesélése már akkor. És hát gyakorlatilag azonnal kiderült számomra, hogy nyilván, hogy volt történetmesélés, hiszen emlékezzünk, a kígyó is megszólítja a szellemvilág részeként, ugye, Ádámot és Évát, és valószínűleg a szellemvilág máskor is megszólította az első embert, illetve az első embereket. És akkor ezek az emberek, Ádám és Éva, általában valami szépet mondtak Istenről. Minden Istenről szólt, és ez tök jó volt nekik, és a szellemvilág is mindig Istenről kérdezte őket, mert nem lehetett betelni Istenben való gyönyörködéssel, és akkor Ádám, meg aztán majd Éva is, gondolom, hogy elmondta, hogy tényleg milyen csodálatos ez az Isten, hogy tényleg tanítja őket, hogy tanítja, milyen bölcsességgel tanítja őket. Aztán, hogy... Ja, köszönöm. Aztán, hogy képviselhették Istent, és hogy milyen magas rangra emelte őket Isten. Aztán biztos, hogy Ádám mesélte aztán majd Évának is, hogy milyen múr is volt tényleg a legszebb majmot meglátni, és hogy milyen jó, hogy ő van neki most, jelen pillanatban. Vagy éppen, és hogy bátorította Isten, hogy ne adja föl ezt a végtelen hosszúságú állat elnevezést akár. Aztán beszélhettek a fáról is akár. Na de, mi történik a bűnbeeséskor? Tehát gyakorlatilag a bűnbeesés előtt minden Istenről szólt, minden Isten dicsőségét hirdette. A sztoriknak az elmondása, a történet elmondása az ezt jelentette, Istenről mesélni, Istenről bizonyságot tenni, Isten dicsőíteni. És volt mit, mert csodálatos, csodálatos volt vele együtt lenni. De mi történt a bűnbeeséskor? A sátán, ugye írom is itt föl, azt kérdezi, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? A kert fájának gyümölcséből ehetünk, mondta Éva. Mi furcsa nektek ebben, hogy a sátán így kísérti őket? Nem tudom, feltűnik-e. Én igazából nekem idegen egyébként az, hogy előadást tartsak, abból a szempontból, hogy én legszívesebben kérdéseket tennék föl nektek folyamatosan. Nagyon nehéz ez nekem. És most mégis, mivel előadást azért mégiscsak válaszolok, mert így gyorsabb. Az a furcsa, hogyha belegondoltok ebbe a kérdésbe és ebbe a válaszban, hogy amikor ezt kérdezi a sátán, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek, akkor nem Istenről beszélnek neki, a sátánnak, hanem a fáról kezdenek el beszélni. Hát gondoljatok bele, gyakorlatilag Istent hazugsággal vádolja meg itt a sátán. Illetve, hogy nem következetlenséggel, illetve hát végül is hazugságot mond róla. És befeketíti őt, az ő személyét. És erre milyen szörnyű, hogy ők a fának a gyümölcséről kezdenek el beszélni. Tehát nem azt áradoznak, hogy dehogy, a mi Istenünk az csodálatos, és az annyi gyümölcsöt ad, amennyit csak belénk fér. És nekünk olyan kedves visszautasítani ezt az egyetlen fát, amit ő megtiltott. És nekünk öröm, mert gyakorolhatjuk onnan nemeket mondani is akár. De nem erről van szó, hanem sajnos ez történik meg, hogy a fáról kezdtek el beszélni. Ez visszatérő bűneset egyébként közöttünk, hogy nem látjuk a lényeget, nem látjuk a fontos dolgokat továbbra sem. Nem Istenről szólnak a dolgaink, a fáról szól inkább a dolgunk. Olyan furcsa, erről is külön alkalom volt, hogy milyen érdekesek az Isten kérdései azok után, hogy bűnbe estek Ádám és Éva. Az mindig kérdés szokott lenni, hogy hol volt Ádám a bűnbeeséskor. Ott volt Éva mellett, csak hallgatott. Tehát ezt azért tudjuk, ugye, hogy nem lehet azt mondani, hogy a nő esett bűnbe. A férfi szépen végignézte, és végighallgatta az egész esetet. Kiderül az igéből. De mi az Isten kérdése? Hol vagy? Ez az első kérdése. Amikor ugye elbújtak az árnyas ligetben valahol Ádám és Éva, és már fönt volt rajtuk a levél, amivel titkolták az ő testüket, nemüket. És belegondoltatok abba, hogy Isten micsoda bűnbe esett az ember, és fellázott ellene, és micsoda türelemmel viselkedik velük? Hát ez a hol vagy kérdés, ez teljesen átadja az irányítást az embernek. Tehát, hogy azt mond, amit akar. Gyakorlatilag értitek? Hát Isten nagyon jól tudta, hogy hol van, ugye? De ő is nagyon jól tudta, hogy elbuktak, és nagyon jól tudta, hogy fellázadtak, és mégis az volt az első kérdése, hogy hol vagy. Miután erre kitérő, tehát a magyarázó választ kap, nem él a szabadságával az ember, akkor talán arról a fáról lettél. Milyen furcsa kérdés ez, hiszen nagyon jól tudja, hogy arról a fáról evett az ember. Gyakorlatilag szerintem ott lehetőség lett volna, hogy milyen következményei vannak, nem tudom, de a bűnbánat lehetőségére lett volna lehetőség. De ugye csak vádaskodást kapott Isten, ugye, hogy a nő szedte a fáról, és hogy a nő meg továbbadjuk, ugye emlékszünk, hát a kígyót csinálta. Gyakorlatilag, akit te teremtettél, ugye, tehát, hogy visszautalja Istenre a bűnt, ugye az ember. Tehát a bűnnek egy olyan láncolata indul be, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy Isten milyen kegyelemmel fordul mégis ebben az esetben is az ember fele. Hol vagy? Teljesen átadva megint egy táncot lejt Isten valójában. Tehát átadja a lehetőséget az ember elé, hogy nem büntetés, nem szigor, nem letorkolásra kezdődik, hanem azzal, hogy hol vagy. Mondj valamit nekem, ki vagyok én neked valójában. Ez a kérdés. De nem él vele, ugye? Tehát ott van megint a történet lehetősége, hogy elmondja, hogy mi történt. Az ember elmondja, de nem mondja el, hogy mi történt. Nem vállalja a felelősséget. Nem dicsőíti az Istent. Ott van a történetre a lehetőség, hogy elmondja a dolgokat, de ő hárít. Aztán mi történik a bűnbeesés után, Krisztus előtt és után? Egyrészt az az érdekes, hogy már itt, a bűnbeesés után közvetlenül az asszony fiának az ígérete ott van előttünk, aki a kígyó fejére tapos. Tehát úgy mondják, ugye, hogy előevangélium. Gyakorlatilag azt hiszem magyarul így mondják. Majd láthatjuk az Ábrahámmal való szövetséget, amikor egészen nyilvánvalóan kinyilvánítja Isten az evangéliumot, hogy ő fogja vállalni a szövetségszegésnek a büntetését. Ő megy végig, ő lesz kettévágva, ő lesz megsemmisítve, ő lesz kizsarolva. Tehát maga az evangélium akkor már, ami a bűnbeesés utáni elsődleges történet, amely megváltoztatja életünket is, és megváltás eszköze, amit tesz majd Isten, az már ott van előttünk. Azt már mondhatják, a hívők mondták is egymásnak, egészen biztos vagyok már az Ószövetség alatt is, hogy azért is mondja aztán, nem tudom, erre emlékeztek-e, hogy hívják azt a hegyet, ahol Jákobot, Izsákot Ábrahámnak föl kellett volna áldoznia. Igen? Micsoda? Igen, de magyarul mi? Tessék? Igen, az Úr hegyen a gondviselés, vagy Isten gondoskodik áldozatról. Tehát, hogy hát ugye, nehogy már azt higgyük, hogy ők nem, tehát én el nem tudom képzelni, hogy ők nem ismerték az evangéliumot. Tehát, hogy itt kimondta az evangéliumot, hogy Isten gondoskodik áldozatról. Ami konkrétan is, mert a bárány megtalálják ugye beleragadva az egyik bokorba, és miközben végigéli ezt Ábrahám, hogy a fiát is kész lenne igazából feláldozni, az egyetlen fiát. Nem igaz az, hogy ez nem egy evangélium. Ez az elnevezés, ennek a hegynek az elnevezése. Hogy Isten a gondoskodás hegye, Isten gondoskodik áldozatról. Tehát itt van a sztori. Itt van a történet, amely gyógyítja az embert. Hogy Isten fog gondoskodni áldozatról. Hogy van örömhír. Hogy az ember nem tud megváltani önmagát, de van Isten, aki ezt vállalta, megígérte, hogy meg fogja váltani. De most a következő kérdés, hogy mégis ma mit gondoltok? Hát ugye ott van a kérdés, milyen történet mesélés hozza lázba ma a ma emberét? És sajnos minket is. Hogy hívjátok azt a történetet? Jó esetben az evangélium persze, tehát hogy gondolom ti is nagyon nagy örömmel hirdetitek az evangéliumot, az örömhírt, hogy Isten gondoskodik az áldozatról, sőt gondoskodott. De hogy hívják azt a sztorit, amit mi igazából szeretünk mesélni? Na? Mi az, ami lázba hoz? Tessék? Hát saját magunkkal összefügg. Igen. Bizony. Hát persze. Hát a pletyka. Ez a ma evangéliumot idézőjelben. Ez a gonoszságunk evangéliuma sajnos. Tehát az ember erre használta ki a történetmondás teremtményét. Mert egyszer beszélgettünk Robival, hogy erre, amikor rájöttem, vagy nem tudom, megadta Isten, hogy ez a történetmondás, ez mekkora nagy dolog, és hogy milyen mélyen gyökerezik az ember emberi teremtésben. És akkor így elgondolkozott Robi, hogy mert ők is gondolkoztak mostanában, hogy hány teremtett tulajdonsága van az embernek. és az Isten képűség, erkölcsiség, mit tudom én, sorolhatnánk, logika, meg egyebek. És akkor jó van, Levente, ez a 11. tulajdonság a történetmondásnak a lehetősége. És tényleg ilyen mélyen bennünk van ez, és ilyen mélyen továbbra is lázban tart bennünket, de bűnös módon mi ezt már pletykára használjuk. Tehát, hogy ebből indulunk. A pletykának pedig azt hiszem az a lényege, hogy a mást egy kicsit sötétítjük, befeketítjük, magunkat meg egy kicsit emeljük. Tehát, ami dicsőségünkről szólt, az eredetileg a történet Isten dicsőségéről szól, minden történet őről szól, de a mi történetünk a pletyka, vagy más néven hamis tanúzás, mert ugye az törvényben is benne van, amit tilt a törvény, az a mi nagy bűnbeesett sztorink, amit mi hatalmas szenvedéllyel tudunk. Erre sorozatokat építenek ugye a tévében, de én mindig problémázok rajta, hogy én elég pletykás vagyok, tehát én nekem vannak ezzel gondjaim, hatalmas küzdelmeim vannak, majd itt is lehet, hogy túl sokat pletykálok majd még ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Na tehát a történetnek a nagyon, nagyon komoly szerepét, ami Isten, ahogy foglalkozik velünk, és ahogy formál bennünket, azt egy kicsit megismerhettük. A másik fontos kérdés egy kis közösségnek, hogy egyáltalán kik vagyunk, honnan jöttünk. Persze eddigiekben is már valahol benne volt, de ezt külön is föl kell tennünk ezt a kérdést. Mert ez egy kis közösségnek bárka kérdés, életben maradási kérdés. Hogy kik vagyunk, hogy erre mit választolunk. És ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés. És nem is tudjuk megfogalmazni általában, hogy kik vagyunk mi pontosan egy közösség. De hogyha megnézzük azt, hogy egy közösségben mit borítja ki az embereket, mitől gurul el a gyógyszerük, akkor igazából meglátjuk, hogy ők honnan származtatják magukat. Hát ez nagyon súlyos kimondani, meg én is megéltem már sokszor, meg én is innen indultam természetesen, de akkor is ki kell mondanunk, hogy tehát az érzelmeink, a harag, a csalódottság, az érzelmeknek a viharai elárulják azt, hogy mi honnan származtatjuk magunkat, mint közösség és mint ember is. És akkor hát erre van egy sztori, ugye, hogy nemrég voltam egy barátomnál, és annak a barátomnak valami rokona elment velük egy igehirdetésre, aki egyébként számomra nagyon kedves hívő ember, és elment a helyi gyülekezetbe, elvitték a barátomék, és hát egyszerűen föl volt háborodva, hogy ebben a templomban ki vannak vetítve az énekek. És hogy ilyen hogy fordulhat elő egy templomban, hogy ki vannak vetítve az énekek. És nem is értettem a dolgot, komolyan mondom, hogy ebben most mi lehet a fontos dolog, hogy ki vannak, vagy könyvből nézzük az énekeket. Hogyha az lett volna, hogy nem jó a szövegük, vagy nem Krisztusra mutat, vagy mit tudom én, vagy hamisságokat állít az ének, akkor jó, hát akkor elkezdek gondolkozni rajta. De így, hogy ez volt a fő gond, hogy ki van vetítve, és akkor hát én elkezdtem magyarázni a barátomnak, hogy igazából ez tök jó, mert énekelni nem ahogy állni és beszélni sem, így kell, ugye, hanem úgy kell, hogy előrefele nézünk. És akkor a tüdőnkből jobban szól a hang. Ilyen egyszerű a dolog. És hogyha jobban szól a hang, azt Istennek jó, kedvesebb, mert őnek a dicsőségét hordozza az is, hogyha az ő általa teremtett hangszálaink végre normálisan működnek, és a tüdőnk. A másik dolog, amit muszáj egyszerűen elpletykálnom, hogy a színes ing presbiterként. Tehát ez az én húgom az iparművész, és az első ruha, amit ő csinált, az egy zakó volt, 18 évesen, és amit aztán, hát ez is a sztori része, a vizsgáztató az meg akart vásárolni, mert annyira tetszett neki, de ő ragaszkodott hozzá, hogy azt nekem fogja. Nekem csinálta azt a zakót, csodálatos szövetből, sajnos már nagyobb darab vagyok, nem fér rám, nem tudom fölvenni, és ebből csak annyit kell tudni, hogy én végig kísérhettem az ő bármennyire szögletesnek indultam, de én végig kísérhettem az ő művészeti fejlődését, és nem maradtam meg az ilyen a fekete-fehérnél, hanem szeretem a színest. És az olyan csodálatosnak látom a színes dolgokat. Sőt, egy kicsit még túlszíneseket is szeretek. De az ízlésem szerintem viszonylag rendben van, és színes inkbe mentem templomba, színes nyakkendővel. Hugom vásárolta mind a kettőt. Én nekem meg nagyon tetszett. Tehát, hogy ilyen felde csíkozás, meg minden, és egy színű bordóink, a másik meg sárga, ukkersárga, nagyon tetszett. És egy idő után nem tudom már kicsoda, de szólt a presbitériumból valaki, hogy azért ezt nem kéne. Tehát, hogy azért színes inkbe, templomba, és ráadásul presbiterként, tehát ez azért már túlhalad a dolgokon. És hát én ilyenkor meg sem tudok szólalni, tehát én ilyenkor nem lázadok egyből, hanem csak nézek, és akkor nem értettem, mert az ízlésemmel nem függött össze, tehát az ízlésemmel nem sikerült egyensúlyba jutnia, meg a hitemmel sem, hogy ez most ahogy én szépen öltözködök, az miért rossz Istennek, amikor én színeseket használok. És végül is lemondtam róla, hogy színesinkbe járjak Isten tiszteletre, mert azért azt jó tudnunk ezzel kapcsolatban, hogy erre pont a megbotránkoztatásnak a problémaköre elve, amit az ige ad nekünk megint csak, az érvényes. Tehát mi ne akarjuk, tehát ne lázadjunk, hanem hogyha ilyet mondanak, akkor hajtsuk meg a fejünket előtte is, és mondjunk le arról, ami megbotránkoztatja a testvérünket. És bízunk benne, hogy tényleg az. És azért ezt el kell mondanom, hogy sokat fejlődött a gyülekezetünk, már újra használhatom a színes ingeimet, és mostanában nem szólt senki. Tehát, hogy nagyon-nagyon örülök neki, és ebbe bizakodom is, hogy változunk ebből a szempontból is. Hát sajnos, tehát ilyen is kiválthatja a mi érzelmeinket, de ez nem az az érzelem, ami jó érzelem, tehát nem az, ami Isten félti. Nem az Isten félő érzelem. Sajnos ez inkább azt jelenti, hogy annyira ragaszkodunk formákhoz, annyira ragaszkodunk bevált szokásokhoz, hagyományokhoz. Mi reformátusok, ugye, ahogy annak idején Balogh Zoltán, amikor itt volt, mesélte, hogy egy református képviselőtársát ugye meghívta, nem tudom, emlékeztek erre, egy ebédre, és hát megbeszélték egymással, hogy mind a ketten reformátusok, és megkérdezte a Balogh Zoltán, a politikus, aki lelkipásztorként szolgált korábban, hogy hát és neki mit jelent a reformátusság, a másiktól megkérdezte, és hát azt mondta, hát utálni a katolikusokat, hát mi más, tehát ugye? Tehát, és ebbe az a poén, hogy így igazából mi leszünk a legjobb, bocsánat a szóért, de a legjobb katolikusok leszünk, rossz értelemben, azáltal, hogyha mi a hagyományokat ápoljuk csupán, és nem az Úrra nézünk. Tehát, ami miatt a reformátoraink, hogy mondjam, protestáltak, és Istenre mutattak, és szembe kerültek a földi egyházzal, annak az is volt az oka, hogy Istenre akartak tekinteni, és nem a hagyományokra akartak tekinteni, és nem abban akarták az identitásukat ők megtalálni. Aztán ez nagyon komoly probléma ez valójában, mert belegondoltatok abba, hogy mi nekünk van vérszerinti és vérszerinti származásunk. Tehát, hogy ugye nagy vér szerinti, az Jézus szerinti származásunk, és vér szerinti. És mi szeretjük a szüleinket, a rokonainkat, vagy minden, és mégis valahol távolabb állnak tőlünk sok esetben, bizonyos értelemben, nem tudom, ez nagyon nehéz. Tehát érzitek a feszültségét ennek, hogy tényleg mennyi testvért nyertünk amúgy meg az Úrban egymás személyében. És állandóan azért imádkozunk, hogy a szüleink megtérjenek, és a rokonaink megtérjenek. De borzasztó belegondolni, hogyha mi van, hogyha nem térnek meg. Úgyhogy ez a vér szerint származás, ez megint nagyon, nagyon érzékenyen érinthet bennünket. Aztán, igen, hogy sajnos gondoljunk bele nyugodtan, meg ahonnan jöttünk is erre, kérdés is érinti majd ezt a kis csoportban, hogy tényleg kitől származtatjuk magunkat. És hát mi minimum reformátusok Calvintól, ugye, és de az is kevés. Tehát, hogy abból sincs üdvösség Calvintól származni. Aztán nagyon jó lelkipásztorhoz kötjük magunkat. Mi nekünk nagyon jó lelkipásztorunk volt Sipos Ete Ámos személyébe, de hát a pasarétieknek is jó volt Cseri Kálmán személyébe. És sok esetben inkább ővelük dicsekszünk, és őket féltjük, meg őket őrülük nem lehet mondani semmi rosszat, de Jézus jobban elviseljük. Tehát, hogy belegondoltatok ebben, milyen borzasztó ez. Vagy éppen azt mondjuk, hogy minket az ifivezető személye tart össze bennünket. Tehát, hogyha nem jön az ifivezető, vagy nem jön a lelkipásztor, akkor mi nem megyünk abban a templomba. Tehát ez borzasztó. Tehát, hogy ebben ez borzasztó szembesülni ezzel, hogy mi akkor onnan származunk. És erre, hogy honnan származunk valójában, én egy nagyon rövid ige szakaszt választottam ki ennek a bemutatására, azért, mert ezzel is mostanában foglalkoztunk, és majdnem mindenhol onnan előtűnik az evangélium. És csak ennyi. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mit fejez ez ki, ez a kis rövid szakasz? Hát egyrésztről csodálatos azt mondani, hogy mi atyánk, ugye? Ez a teremtő Istenre, mint atyánkat megszólítani. És sokunknak ezzel szerintem gondja is van. Mert bármennyire is szeretett bennünket az édesapánk, és bármennyire is tényleg most is szeret, és mi is viszont szeretjük, nem tudott olyan apánk lenni, amilyen a Biblia atya. Tehát, hogy és ami az egyetlen mérték az atyaságra, nem az apa az egyetlen mérték, hanem az Isten, mint atya. És félben mondjuk ki ezt, hogy mi atyánk. És érezzük ebben a hatalmas feszültséget, hogy én nekem atyám, édes atyám az Isten, így szólítsam őt. Hát ez nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nekem mostanáig is nehéz így megszólítani. De nem elég ez a feszültség, hanem arról van szó, hogy aki a mennyekben vagy, tehát hogy azért mondja Jézus, hogy azért várj, mert ez a mennyekben van, tehát ez a teremtő atya, hogy de hát hogy lehet az egyik elnevezés, az atya elnevezés, aki a legközelebb áll szinte hozzánk, nem? De amikor meg azt mondja, hogy aki a mennyekben vagy, az, amely egy hatalmas távolságot fejez ki, ugye? Tehát, hogy lehet ezt kibékíteni? És akkor föltettem annak idején ugye a kérdést, hogy na mi a megoldás, hol békül ki ez? Mert ebben az egy mondatban ki lehet békíteni ezt a feszültséget. Megszólal benne az evangélium. Ott van a hatalmas távolság, ott van a közelség, és kibékül az egész. Hogy békül ki? Hát egy kicsit turpisnak kell lenni, és abban békül ki ez az ellentmondás, hogy ezt pont Jézus mondja. Tehát, hogy ő mondja, hogy így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát sosem szabad elfeledkezni, sosem szabad teljesen kiragadni valójában az ige szakaszt a környezetéből, és itt már egy kerek egészé válik, hogyha tudjuk azt, hogy ezt Jézus parancsolja nekünk, hogy így imádkozzunk. És ez miért oldja fel a feszültséget? Csak annyi, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy ő az út, ő az igazság, és ő az élet. És itt az úton van szerintem most ebben a pillanatban az a hangsúly. Tehát megteremti ezt a hatalmas távolságot köztünk és a mi atyánk között, de egyből az mondja ki ezt, aki az utat jelenti. Jézus Krisztus az út. Szóval, hát innen van, ami, azt hiszem, ami identitásunk. Jézusból van a mi identitásunk, aki az út, az igazság és az élet. Tehát ebben a rövid szakaszban is minden az evangéliumról szól, minden Jézusról szól valójában az igében. Következő a sokszínűség kérdése. Egyből a hasonlóság problémájával kezdeném. Ebben, amikor úgy kell öltözködnünk, hogy hasonlóan és mindenkinek fehérben és feketében, szerintem egy hamis biztonságérzetet alakítunk ki magunknak, mert valójában ez csak egy látszat. Tehát, hogy biztonságérzetet adhat, hogy mind ugyanolyanok vagyunk, és egységet képviselünk a ruházatunk által, de valójában ez egy teljes hamisság. Ez az igazság. A egységet tényleg csak a Szentlélek tud képezni közöttünk. És nem csak ez a probléma a hasonlósággal, hanem az is a problémája. Van egy nagyon régi barátom, és annyira hasonlítottunk egymásra, hogy a gimiben minket Levente Péternek hívtak, mert Péter az illető, és akkor még volt ez a mesemondó, meg most is van azt hiszem a Levente Péter, de már azt se tudták, hogy melyikünk melyik, és ezért együtt, mindig együtt voltunk, és akkor minket Levente Péternek hívtak. Nem tudom, hogy ő emlékszik erre, de ha itt lenne, lehet, hogy igazolná. Erről nem beszélgettünk mostanában, és igazából mi nagyon jó barátok vagyunk azóta is, és legjobb barátai vagyunk egymásnak, csak ő még nem ismerte meg az Urat. És őszintén megmondom nektek, hogy nagyon jó barátok vagyunk, legjobban tudjuk szinte megbeszélni a dolgokat. Én világi emberrel mással nem tudom ennyire megbeszélni a dolgokat, csak testvérekkel, de mégis az az igazság, hogy annyira hasonlóak vagyunk, hogy ez már túlzás. Tehát, hogy is mondjam, hogy valahogy így elvész az önálló kezdeményező készség, úgy tűnik. Mert mind a ketten tudjuk, hogy mire gondol a másik, hasonlóak vagyunk, ugyanúgy lépünk, tudjuk, mit csinálunk, de ebből igazából inkább hátrányunk származott, hogy mi ugyanolyanok vagyunk szinte. Azt lehet mondani. A következő a színek problémája, azt a fogadószolgálatnak az esetén keresztül mondanám el, hogy milyen az, amikor megjelenik egy szín a gyülekezetben, vagy kinyilvánul egy szín a gyülekezetben. És hát ez meg egy olyasmi, hogy volt egy fickó, egy nagyon dekoratív feleséggel, aki tagja volt a fogadószolgálatunknak, és az volt a panasz rá, hogy túl hangosan köszönti az embereket. A másik panasz, hogy a nőket megöleli. De egyébként férfiakat is, engem is ölelt meg. Mert olyan nagy szíve volt. Tehát, hogy szerette megölelgetni az embereket. És hogy hát ezről beszélni fognak meg minden, hogy ez a nőkre lecsap, meg mit tudom én. De a felesége nem volt féltékeny, tehát valami gond lehetett ezzel az elképzeléssel, ezzel a verzióval. És tényleg azt láthattuk, hogy addig-addig piszkálták őt igazából a gyülekezetben. Előfordulhat ilyesmi is, mert színt képviselt a gyülekezetben, és volt egyéni kezdeményező készsége is, amivel ugyancsak megsértett embereket, hogy elhagyta a gyülekezetet ez a srác. És az a szomorú ebben, hogy ő egy kicsit más volt, mint mi. És én nagyon örültem neki, hogy ő más. Tehát én ezt élveztem, hogy ő más valahogy. Amellett, hogy teljesen egészséges volt természetesen. És az a szomorú, hogy nem csak mi veszítettünk vele a gyülekezet, hogy ő már nincs ott közöttünk a gyülekezetben, hanem én úgy látom, hogy azóta se találják ők sem a helyüket teljesen. Tehát, hogy ezen nem volt áldás az ő részére sem, meg a mi részünkre sem. Tehát, hogy valaki, aki más volt, aki hangosabban köszönt, nem tudom ezt elmondjam, de úgy, néha úgy köszöntötte az embereket, hogy málnás édesség. Tehát, hogy nem áldás békességet mondott, hanem málnás édességet, és hát jó, nem értek vele egyet, ezt előre megmondom, de mégis azért ez emiatt botránkozni, meg elüldözni, nem tudom, tehát nekem ez necces. Bocsánat érte. És na, tehát ő egy színes egyéniség volt, és sajnos most nincs közöttünk ott. Na, a következő a misszió kérdés, a misszió érintettség a sokszínűségbe, és ezen tényleg a szeretet híd jut eszembe, illetve a játszótéri misszió jut az eszembe, mert amikor úgy összeválogatódott összeválogatódott ez a csapat, akkor annyira szerintem színesre sikerült. Tehát, hogy mindenki másfajta volt. És ebből következőleg működött ez a misszió. Ez volt benne a csodálatos. Mindenki megtalálta a helyét, mindenkinek volt mit csinálnia, mert annyira mások voltunk, és áldás volt rajta, sokkal jobb lett, mint amire vártunk. De hol találjunk ilyen közösséget? Egyrésztről szerintem figyeljünk ezekre a jellemzőkre, ezekre a lényegi jellemzőkre, aztán pedig szerintem, hogyha nem találunk ilyen dolgokat, akkor tegyük hozzá magunkét. Magunk ilyen típusú jellemzőit, a sokszínűségünket, az identitásunkat, azt, hogy átadjuk pontosan, amit gondolunk, igyekszünk átadni, akár történetek által, hogy Isten dicsőítjük, stb. Aztán hozzunk létre imaközösségeket, szervezzünk imaközösségeket. Tudni kell erről, volt egy ilyen sztori is, hogy imaközösséget, amit említettem, ezt a férfi imaközösséget megszerveztük, és akkor éppen akkor tájt volt egy olyan presbiteri gyűlés, ahol többen is panaszkodtak rá, hogy itt ebben a gyülekezetben mindenki azt csinálja, amit akar, és nincsenek presbiteri engedélyek. És akkor én oda mentem a lelkészünkhöz, nagyon tekintélyes lelkészünkhöz, hogy hát mi szeretnénk ezt továbbra is csinálni, hogy van-e valami akadály, illetve hogy nem gond-e ez, hogy jelentsük ebbe a presbitérium előtt, hogy miért szervezünk. És erre azt mondta a lelkészünk, hogy ezek a legjobb dolgok, amik csak úgy maguktól mennek. Tehát, hogy annyira jó volt ezt hallani, hogy egy hívő lelkésztől erre számíthatunk, szerintem, ebbe bízzunk. És az lehet egy alapja ezeknek a kis közösségeknek. Aztán nehogy azt higgyük, hogy anélkül lehet tanítani, hogy tanuljunk. És hát tanuljunk, és sokunk vágyik tanításra, hogy tanítson, de igazából előtte tanulni kell. Tehát, és ezekre, ugye elég van téve a honlapról a kis kép, ehhez nagyon tudom ajánlani ezt a helyi bibliaiskolát, a budapesti bibliaiskolát, és akkor Szabitól, Álmos bácsitól, Robitól, Gyuritól és a többiektől lehet tanulni. Aztán olvassunk. Szerintem, ahogy megismertem ezeket a keresztény könyveket, a legjobban a kegyelemben elmélyülni, hogy a kegyelem kifejtse ránk azt a radikális hatását, amire szükségünk van valójában, mert ez egy bárka kérdés, ez egy vérkérdés, vérre megy. Ahhoz Jerry Bridgesnek ez a kegyelem is, Isten szeretetében élni az egyik legjobb, amit én ismerek legalábbis. Aztán, hogyha szeretnénk úgy elmondani az evangéliumot, úgy magyarázni az igét, hogy közben az feléledjen és gazdagodjon, és ne csak sémákat halljunk vissza, és ne csak sémákat mondjunk ki, akkor tanuljunk Brian Chappelltől, aki a Krisztus központú igen magyarázatot, előadássorozatot tartotta itt Magyarországon, és bocsánat, tudom, hogy tehát eltelt az idő, de elmondok megint vele egy kapcsolatban egy sztorit. Kimentek Robival, Brian Chappell, mert meglátogatta Robit, most a St. Louis-i teológiának a rektora ez a Brian Chappell. Kimentek az országházhoz, megmutatták, ugye ott lakott akkor még Robi, az országház közelében, a Batthyány tér közelében, és megmutatta neki az országházat, és akkor mondta, hogy sajnos nem tudjuk úgy lefényképezni, hogy ne éppen felújítás alatt legyen. Tehát, hogy ismeritek ezt a dolgot, hogy 20 éven keresztül legalább felújították, és mi sosem lehetett teljes egészében látni rendben az országházat. És annyit csinált a Brian Chappell, hogy odaállt, kiállta a peremre, és így széttette a kezét, és eltakarta a felújítást. Most fényképez, mondta Brian Chappell Robinak. És hát így van ez Istennel is, tehát hogy hát ő is eltakarja a mi bűneinket. Milyen csodálatos, hogy mondjam, illusztrációja ennek, hogy úgy tud lefényképezni bennünket Isten, hogy nem látszik a bűnünk, hogy azt elfelejti Krisztus által. A következő a hit és kételkedés, amit azért tudnék ajánlani, mert mert az pedig arról beszél, hogy hova lehet eljutni egy ilyen közösséggel. Ugye lehet, hogy hallottatok róla, ez a Timothy Keller Manhattanben csinált egy gyülekezet, amiről le akarták beszélni, mert oda ezek a juppik járnak, egyedülállók, és csak az észben, a mindenféle manipulációkban hívő és a munkában agyon dolgozó emberek járnak. És mégis most ott tart, ugye, hogy 10 000 fős gyülekezete van, és ezen a evangéliumi kegyelemközpontú tanításhoz ragaszkodik, és konzervatív erőteljesen, és mégis fölé lett Manhattan, mert ő csinált ott egy gyülekezetet. És megváltoztak az emberek. És azért is nagyon tudnám ajánlani ezt a könyvet, mert ez sok olyan bátorságot ad arra, hogy sok olyan kérdést tegyünk föl, ami olyan nagyon nehéz kérdés, és ő megpróbál rá válaszolni, és ezzel bátorít bennünket, hogy nyugodtan tegyük föl, mert keresztényként meg fogjuk válaszolni a legnehezebb kérdéseket is. Húha, nagyon idő van, tudom. Még összesen 3 DM lenne. De ezt nagyon röviden tudom elmondani. Hogy lehet egyáltalán szervezni ilyen kis közösséget? Nekem itt elsősorban az jutott eszembe, hogy nagyon fontos a harmadik személynek az ajánlása. Tehát mi lasszóval nagyon nehezen fogunk embereket, de próbáljátok ki, hogyha egy harmadik személy ajánlja az alkalmunkat, hogyha neki van ehhez indítatása, szíve, szeretete irántunk, akkor az nagyon sokat jelent. Legtöbbet a lelkész jelentene, hogyha ő ajánlaná az alkalmainkat. Aztán ez egy ilyen bizalmi átruházás. Ez a párkeresésben is nagyon fontos, a bemutatás, ugye. Tehát eleve egy bizalmi plusztal kezdődik az ismerkedés. De az igazi harmadik személy valójában, az igazi bemutató, az végül is az Úr. Tehát ő fog majd embereket hozni, és ő fogja meggyőzni az embereket, hogy oda tartozzanak ezzel a közösséghez. Aztán így összefoglalásként gyűjtöttem ezeket össze. Tehát, hogy vannak a biblikus kisközösségeknek önmagukon túl mutató jelentősége, de először végig sorolva, tehát dicsőíti Úrunkat, hiszen hálaadás, szeretet, bűnbánat, alázat van ezekben a csoportokban. Aztán megalapozza a szolgálatokat, előkészíti a missziót. Az, hogy mi kimentünk annak idején ugye a Szeretet Híd keretében a játszótéri misszióba, és az így sikerült, annak az egyik titka a sokszínűség volt emberileg, a másik pedig az, hogy 4-en a Nagyváradtérről jöttünk, ebből a csoportból, ebből a péntekiből, a többiek jó része pedig a bringás társaságból jött, akik bringázni mennek el általában ebből a filmklubból, tehát a bringásokat is nagyon ajánlom, és a bringa túrákat is, mert ők is egy élő kis közösségét is jelentik ennek a filmklubos társaságunknak, és azok működnek a szolgálatokban is valójában, amelyek mögött közösség van, valódi közösség van. Aztán tök jó, hogy örömünk van a sokszínűségben, örömünk lehet, megtaláljuk identitásunkat ezekben a közösségekben valóban, önmagunkkal és Istennel megbékélve, észrevesszük a történeten keresztül életünket átformáló Urunkat, és megint csak dicsőíthetjük őt. Aztán ezek félelmetes szavak, de nem én mondtam ki, hanem Klaus Douglas az új reformációban, hogy igazából ezek lehetnének új gyülekezeteknek a csírái. Ugyanis ezekben annyira túlszaporodik a szeretet egymás iránt, meg a tűz és a bizalom, hogy gyakorlatilag fel lehetne ráépíteni egy gyülekezetet. Néha ez jut eszembe. Úgyhogy, de ennél túlmutató jelentősége is van. És ez pedig az, hogy felkészít a párkapcsolatokra és a társadalom megújítására is egyben. Csak úgy szőrmentén egy pár közösségi folyamat az utóbbi 100 évben, amik szerintem hogy szemem elé tűntek. Ez a Klebers Kunónak, amikor megalapították a teljes beiskolázást Magyarországon, és hihetetlen virágzás köszönhetett Magyarországra ennek a hatására. Tudósok, művészek sokasága is egyben, és a mai világunkat is megalapozza, modernitásunkat is, tehát a tanítás fontosságára mutat. A, aztán ott vannak a törzsek szurkolói csoportok. Nem találnak megfelelő kis közösséget az emberek, és hát akár ilyen futballszurkolói csoportokban találják meg a számításukat, amikor lehet valamit imádni a szeretett klubot, és lehet valamit gyűlölni az ellenfelet. Aztán a nagyon érdekes a kisközösségi probléma, ugye, hogy a családok szétesnek, sajnos ez az igazság, a másik meg a pártosodás és annak a következményei. Jó esetben értékek is vannak egy párt szervezetben, de sok esetben csak érdekek vannak, és személyes érdekek, és hát ezek is láthatjuk, hogy nagyon nagy katasztrófába sodorhatják az országot, és sodorták már. Aztán olyan jó, hogy mi itt megtanulhatjuk ezekben a kis közösségekben sztorit mesélni, és bizonyságot tudunk tenni, és azt megtanulhatjuk, el tudjuk mondani az embereknek az evangéliumot. Tehát alkalmasak leszünk arra, hogy a társadalmat megújítsuk. Pont azért, mert történetekben gondolkozunk. Aztán párkapcsolatra, házasságra készít föl. A párkapcsolatnak talán ez egyik legfontosabb része, ami a közösségeknek is a legfontosabb része, hogy egymást szolgáljuk. Hogy azt a táncot, amit Isten tánca, azt átvigyük a házasságba is. És erre is fölkészít bennünket. Egyszer mesélte megint Robi, ezt még muszáj elmondanom, hogy eljött hozzá egy házaspár, akik azt mondták, tehát hogy mindig leülteti őket a házaspárt, és kérdezi őket, ki kezdi a panaszokat, a problémák elmondását, és az egyik elmondta, mindig a nő kezd ilyenkor, amikor kettő kezdhet, és elmondta a hölgy, hogy hát ezt és ezt így csinálja, nem jön haza időben, stb. És az oknét kint hagyja, a WC ülőkét nem hagyja le, hát százszor mondtam, és mégsem tette. És jó, ez zajlik másfél órán keresztül kb. És a következőre elmondja a férfi is, már ő is összeszedte a muníciót hozzá, mert a vérnyomásra 180, és elmondja ő is, hogy hát ez a feleségem, hát ez hiába dolgozok tényleg, és keresek itt a családra, és meg hiába még virágot is hozok ekkor, és tudod te is jól, hogy a Bibliában az van megírva, hogy tiszteld a te férjedet, és hogy még erre se vagy képes, és pedig csak ennyit kér tőled az ige összvíz. Tehát ez nem nagy dolog, nyilván, tehát hogy ezt persze idézőjelben mondom. És akkor Robi azt mondta, hogy ez mindig az, amit mondtok. Tehát, hogy amit egymásról mondtok, amit egymásról igazságot elmondtatok, de ezekkel az igazságokkal szét fogjátok verni egymást, és szét fogjátok verni a ti kapcsolatotokat. És azt javasolta nekik, hogy ne arra figyeljenek, tehát ne azt arra érezzenek rá, hogy azt mondják ki, ne azt tartsák szem előtt, hogy mit csinál rosszul a másik. Tehát a törvényt ne alkalmazzák a másik félre, elsősorban ne a másik félre, hanem csak saját magukra alkalmazzák, és mind a kettő ugyanezt csinálja viszont. Tehát, hogy mindenki a saját magára alkalmazza a törvényt. És a másikra pedig inkább kegyelmet adjon. A másiknak bocsássa meg a bűneit folyamatosan. De mind a kettő csinálja ezt. Magára a törvényt, és a másikra pedig a kegyelmet. És ez azért jutott így eszembe, mert ez pontosan az Istennek a tánca, hogyha belegondoltok. És mi a táncnak is a fogalma szinte. Gondoltam, én nem tudok egyáltalán táncolni, de autentikus vagyok a témában. Valami olyasmi a tánc, hogyha mindig azt mondjuk, hogy a másik hogy lépjen, akkor nyilván abból nem lesz jó a tánc. De hogyha mi magunk megtanuljuk a szabályokat, és úgy táncolunk, és közben egy biztonságos hátteret nyújtunk a másik embernek, aki velünk táncol, akkor a másik lélegzethez jut, és elkezd örülni a táncnak. És hogyha mindegyik foglalkozik ezzel, hogy maga a szabályokat próbálja betartani, és lehetőséged ad a másiknak egy kicsit kreatívnak lenni, improvizálni akár, akkor működni kezd a tánc, ugye? És gyakorlatilag az Isten tánca is erről szól, magára a törvényt alkalmazza, és a másiknak meg kegyelmét adja, a másiknak pedig ad lehetőséget, levegőt kapni, életet kapni az ő életébe. És olyan csodálatos ez, hogy az Isten tánca így épül föl, és csak így működik a házasság is, és csak így működnek a kis közösségek is. Hogyha beszállunk ebbe az Istennek ebbe a táncába, és akkor találhatunk a helyünkre ebben a szolgálatban, abban, hogy kegyelmet adunk a másiknak, és magunk felé fordítjuk a szabályokat, a törvényeket, és ekkor ismerhetjük fel majd a talentumainkat. Mindenki arra gondol, hogy a talentumokat majd magában kutatva, keresve ma megtalálja. De nem fogja megtalálni a talentumokat szerintem. A talentumokat szerintem a másik szolgálattal közben tudjuk észrevenni, és a másik embernél. És ezeknek a talentumoknak a fejlesztése is csak így megy. És közben rájöhetünk arra, hogy Isten örömöt adott nekünk ezeken a dolgokon keresztül, ezen a táncon keresztül. Tehát Isten eléri talán azt a csodát velünk, amire készült, hogy átadja azt az örömet, amit ő érez, miközben a Szent Háromság Isten személyei a másik kedvét keresik. Hogy ebbe szeretne bevonni bennünket, hogy mi érezzük ezt a szeretetet, e körül a szeretet körül táncoljunk, az legyen a centrum, a szeretet, és érezzük annak az örömét, hogy milyen jó a másik embert, a másik felet szolgálni. Na, én ezt szerettem volna elmondani ezen a kis közösségről szóló előadásomban, és a kis csoportos kérdések, azok ezek lesznek, ez ki lesz akkor vetítve, és mondjuk egy 15 perc múlva kellene összejönnünk a kis csoportokban, és beszélgetni ezekről. Na, köszönöm szépen a figyelmet!